Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén. Egy nagyon különleges skandináv útra indulunk Géci Dávid filmrendezővel, aki itt van a mikrofon másik oldalán, már mint a virtuális mikrofon másik oldalán, és az Utazás című filmet tűztük műsorra. Nincs könnyű dolgunk, hiszen azt szoktuk meg, hogy valahol olyan David Lynch magasságában, illetve Marilyn Manson, ha ő filmet rendezne, olyan magasságban vannak ezek a fekete humorral átszőtt amerikai krimik. És ugye, vagy akár a Guy Ritchie-t is vehetnénk példának, de nem, most a skandinávok olyan fába vágták a fejszéjüket, hogy igenis megmutatják, hogy mi az, amikor tökéletes, hát legalábbis én szerintem nagyon jól sikerült, tökéletesen illeszkedik a színészi játék, erre ugye ott vannak alapon a főszereplők, a humor is nagyon jó, finoman van, kellő érzékenysége van adagolva, és természetesen az akció jelenetek is megfelelően véresek, komolyak, és hát minden rendben van. És állandóan van egy fordulat, amiben azt gondolunk, hogy na jó, hát innen már biztos nincs tovább, és akkor még ötöt tekernek rajta. Nem tudom, Dávid, te rögtön a szívedbe zártad ezt a filmet, mert valljuk be, őszintén van benne tarantinói idő-vissza és odaugrásos elem.
Az a baj, hogy szakmai ártalom mindig olvasom a filmkritikákat, és az első, nem is tudom, hozzászólás, amit így láttam, hogy nagyon jó ez a film, csak az arányérzék bukik el, mármint, hogy néha túlságosan ilyen, vagy túlságosan olyan, tehát túlságosan véres, vagy túlságosan erőszakos, néha túltekerik a humort, néha ezt, néha azt, és igen, de én pont ezt szeretem, vagy pont az olyan filmeket szeretem, amik meg tudnak lepni, amik folyamatosan pofán tudnak csapni, és nem tudom, hogy vígjátékot nézek, párkapcsolati drámát nézek, horrort nézek, krimit nézek, pszichotrillert nézek, tehát nincs a filmnek igazából műfaja, és azt hiszem pont a Vox írta, illetve a Tóth Csaba, aki egyébként szerintem egy elég jó újságíró, meg általában én díjazom a véleményét, vagy azt mondom, hogy nagyjából betalál, amiket ír, hogy na ilyen egy párkapcsolati dráma, hogyha a náci zombik rendezője rendezi. És ezt én sem tudom szebben mondani, tehát ez tényleg a náci zombik rendezője rendezte ezt a filmet, de ettől eltekintve egy nagyon finoman és jól építkező dolog. Ugye az elején egy szappanoperát kapunk, ami tényleg olyan, mint egy párkapcsolati drámának álcázott szappanoperát, tehát egyfajta Ingmar Bergman jelenetek egy házasságból light, és mindezek után szembesülünk egy kicsit középszerű rendező, talán mondhatjuk elsőre viccesen, hogy tehetségtelen rendező, ahogy az apja fogalma, sose leszel egy Hitchcock, és egy tehetségtelen színésznő párkapcsolatát látjuk, akik gyakorlatilag egy hétvégét akarnak eltölteni nyugiba, az apának a hétvégi kecójában, mint tudjuk, hogy azért Skandináviába felér egy amerikai víkendházzal, és hát, mint kiderül, nem csak azért mennek oda, hogy egy jót lazítsanak, hanem hogy hidegre tegyék a másikat. Nagyon jó felütés.
Igen, ugye, amit említesz, ez a szappanopera, ott ugye átveri a nézőt, ha jól emlékszem, mert ugye körülbelül egy-két hete néztem meg, és azóta már sok filmet tűztem műsorra itthon, ugye például a Hailberry legújabb filmjét, és hát még rengeteget, hogy ott ugye bemutatják, hogy milyen vacak filmet rendez ez a bizonyos férj, aki hát azt hiszi magáról, hogy ez ő menő csávó, de tök nem sikerül neki ez, ugye? Hogy ott, és aztán kiderül, hogy oké, csapó, leállunk újra, és akkor kiderül, hogy ja, ez nem a film, hanem egy filmforgatásba pillanthatott bele a néző. Ugye? Valahogy így volt.
Igen, és ez a színész ugye Axel Henny, aki Larsot alakítja, és a másik főszereplő pedig Noomi Rapace, Lisa. Na most az én szememben, de szerintem a nézők szemében is mind a két színész arca már ismerős. Ugye az Axel Hennyt láthattuk a Fejvadászok című nagy sikerű skandináv filmben, azt hiszem az norvég film volt, és ott ugye a Trónok harcából ismert híres színész is játszik benne, és ilyenkor jön az időskori Alzheimer basszus, hogy nem jut eszembe a neve, hihetetlen, pedig imádom ezt a színészt, ő játssza Jamie-t a Trónok harcába, aki nem más, mint, és nem ugrik be a neve, úgyhogy majd utána nézek. A másik pedig, ja is hát a főszereplő abban Axel Henny volt, aki azt gondolom, hogy egy nagyon jó karakter színészként mutatkozott be, míg ugye Noomi Rapace a tetovált lány eredetie óta iszonyatos hollywoodi karriert futott be. Nem utolsó sorban ez a rendező, a Tommy Virkola is rendezte, de hát olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Ridley Scott, ugye a Prometheusban, vagy Guy Ritchie, ugye a Sherlock Holmes című filmben, úgyhogy mondhatni, hogy ő világsztár, tehát nem csak egy csak az időzőjelese, nem csak egy skandináv sztár, hanem világszinten is ismert. Tehát két nagyon jó nevet látunk, akikkel hát szívesen nézzük ezt a mozit, és hát azt hiszem, hogy nem csalódunk, nem?
Hát abszolút nem.
És bocsánat, a név az Nikolaj Coster-Waldau. Nem tudom, miért nem jutott eszembe. Imádom ezt a színészt, Nikolaj Coster-Waldaut. Na mindegy, csak hogy vele együtt lett 10 éve sikeres a Fejvadászok című film.
Én meg azt sajnálom, hogy mert én ezt kapásból ugye Noomi Rapace-nek ejtettem már mióta, ugye aztán te mindig megtanítasz, hogy azért itt az adott nyelv, az adott országnak megfelelően, illetve hát főleg az angolban azért ejtsük rendesen, és akkor Noomi Rapace?
Igen, de élek a tévedés jogával, tehát hogy én is néha halálbiztosan állítok színészi kiejtéseket, hogy na hát ezt így kell, és akkor hallok egy felkonferálást mondjuk az Oscaron, vagy a Cannes Film Fesztiválon, és totál más. De azért én Noomi Rapace-nak tudom.
Hát ugye azért ejtettem itt szerintem, mert annak van jelentése magyarul, és mi magyarok végtelenül magányosan állunk a népek tengerében, egyedül csak mi beszéljük ezt a nyelvet, és akkor végre valahára valakit úgy neveznek el, ami magyarul is van értelme, ugye ez a gyerekkorból származhat ez az igény, amikor a gyermek a számára ismeretlen idegenül hangzó szavakat teljesen átkonvertálják olyanra, ami végre jelent valamit, Rapace, és hát igen. Azt is észrevettem egyébként, hogy szegény Noomi Rapace nem lett szebb azzal, hogy azért felette is lassan eljár az idő, vagy a 40-es éveibe járhat.
Szerintem és hát jól ugye tartja magát, mi a baj?
Alakra, igen, de úgy, ha megnézed ebben a filmben a fejszerkezetét, már nem, nincs benne az a lányos, friss báj, ami ugye volt a Millennium trilógiában, ugye a tetovált lányba, és aztán
nem,
ugye még volt
csulázom.
Pár...
Én nem csulázom.
Csulázni én sem, mert iszonyúan jó karakter, nagyon jó lenne vele valamiről beszélgetni, hát gondolom, hogy nem tanult meg magyarul, mert ennyire bunkó, de volt egy olyan filmje is, ahol egy ilyen, hogy is szokták mondani ezt, tehát egy ilyen hát tulajdonképpen egy leszbikus párharc indul meg valamilyen hatalmas nagy amerikai vállalatnál, és ott ő az egyik, aki a csatában részt vesz, mint kiderül, nem is a férfiak számítanak abban a küzdelemben, ahol ebben a menedzser világban zajlik a sztori, hanem a nők játszanak ezen a saktáblán csak igazán szerepet, nincs király, csak királynék, és akkor ott is szintén meg tudta villantani ezt a nagyon-nagyon erős erotikus kisugárzását. Itt most már én azt vettem észre, de lehet, hogy ez is egy rendezői törekvés volt, hogy ez a rész például ne legyen szexi, hanem inkább ugye ilyen csetlő-botló figurák legyenek, mert az elején úgy volt, hogy mind a kettő nagyon határozott. És akkor úgy nézzük, hogy jó, hát összeugranak valami borzalmas nagy veszekedés alakul. Jó, figyelj drágám, menjünk ki a hétvégi Kecóba, rendezzük le, megnyugszunk, skandinávok vagyunk, szaunázunk, a természet lágyölén vagyunk, Liv Ullmann képeket nézegetünk, vagy nem is tudom, mi abba slágereket hallgatunk, és megnyugszunk. Aha, és akkor tök vicces, ahogy már minden horrorfilm kezdődik, a férj bemegy a barkácsáruházba. Már onnantól lehetett tudni, hogy úristen, hát ez nem a barkácsolással akarja levezetni a felgyülemlett feszültséget, hanem bizony kopányhoz hasonlóan legalább négybe fogja szelni az asszonyt, és akkor már ott volt a fűrész, a szögek, hát mi a ragasztószallag kész. Tehát kicsit ilyen közhelyek is, ugye a rendező, ha jól értettem a jelképrendszert, már bekínálta nekünk, hogy itt azért egy jó kis zaftos sztorira készülhetünk. Én nem olvastam, én nem szoktam elolvasni, hogy mi várható az ilyen filmeknél, tehát meglátom, hogy Noémi Rapace, akkor azt mondom, jó, ez biztos tuti film, az utazás, teljesen semmit mondó cím. Nem tudom, te melyik pontnál gondoltad azt, hogy hello, 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 most akkor ez milyen film, vagy hol vagyunk?
Hát én, annak örültem, hogy igazából a részben a te ajánlásodra néztem meg ezt a filmet, és akkor befutott még egy Néznek feltétlenül Duma, és akkor nekiugrottam, és nem néztem meg a film előzetesét, és ezért nagyon jó, mert aki, mármint, hogy jól jártam, mert aki meg megnézte, az már eleve ugye olyan elánnal ült le, hogy na ez arról szól, hogy egy házas pár ki akarja nyírni a másikat. És ugye én ezt az infót nem tudtam, tehát nekem nagyon szórakoztató volt, hogy az elején ezek csak úgy nyúzzák egymást. Ez lehetett volna egy skandináv párkapcsolati film, ahol a kocsiba azzal szivatja a rendező a feleségét, hogy hát ne dumálj nekem, hogy mi az, hogy én nem vagyok színházi rendező, akkor én nem vagyok rendező, hanem vagyok színházi rendező. Mondja ezt a kockázatok és mellékhatások színésznő. És nagyon jó dumák voltak benne már az elején, és akkor mindezt megfejeli egy olyan szituációval, hogy hirtelen mögé lopózik a nőnek, és eldördül ugye az első ütés, csak nem a faszi, hanem ugye spoiler alert, most már extra fokozatra kapcsol a 2020 filmod visszaja, innentől kezdve mindenféle fordulatot le fogunk lőni. Tehát a Noémi Rapace bassza pofán az Axel Hennig, most ezt szépen mondtam direkt, mert hát konkrétan ez történik, elsötétül a kép, és pont fordítottja történik, mint amire a néző számít, tehát nem az asszony nyírja ki a férje, hanem hát úgy néz ki, hogy a nő fogja kinyírni a férje, és hát nagyon-nagyon hamar fordul a kép, ugyanis megjelenik egy ilyen furcsa, kicsit hebeférén ürge, aki hát, ha segítesz, hogy ez melyik figura volt, talán a Viktor volt, a Stig Frode?
Hát, aki nagyon ilyen piás is, dilis is, és látszik, hogy amihez hozzányúl, az széttörik darabokra, ugye? De itt nincs meg most már, mondom, két hete néztem.
Vadászom a nevét, hogy legalább ilyenkor mondjuk, hogy ez nem a Viktor, nem tudom. Tehát ő volt ugye az a srác, akit megbízott a főhősünk, ugye a Lars, hogy segítsen az asszonyt hidegre tenni, és akkor szépen a biztosításból kap egy kis zsét, csak éppen a biztosítás összegét elfelejtette elmondani, hát miért is mondta volna, miért kellett volna megosztani, csak hát arra nem számított, hogy ha az asszony nem nagyon kábítja el, akkor az asszony az be fogja mondani a lóvét, hogy egyébként ezzel mennyit lehetne keresni, és már is megvan a problém, a szembenállás a három fél között.
Igen, itt az a trükkje a rendezőnek, többféle trükköt alkalmaz, majd ezekről szeretnélek kérdezni, hogy látod, hogy ezek esetleg már elcsépelt sablonok, vagy pedig itt még eredeti mi voltába tudta eldurrantani az adott műfai patront. Az egyik az, hogy ugye mindig kalamajkába keveredik az, aminek valójában azért kéne már működnie, mert ezt valószínűleg hetekkel előtte, hónapokkal előtte mindkét fél, mármint a másik meggyilkolását baromira eltervezte, centiről centire kidolgozta, itt már nem lehet hiba. És hát tudjuk, ha látunk Tarantino, Guy Ritchie és egyéb filmeket, ami pontosan ezekre a hülyeségekre épül, hát főleg Tarantinónál vagy a Rodrigueznél is ugye ilyenek vannak, hogy bemegy valaki valahova, hogy ő ott most mondjuk bankot rabol, vagy szétveri a kocsmát, vagy lelövi az, vagy elpusztítja az El Mariachit, és közben nem így van, és mindenki pont az, tehát beleül a felállított törbe, elsül a puska rossz időben, valakinek a fél fejét leviszi, nem ő volt a célpont. Tehát itt is ezeket alkalmazza, és ezek szerinted eredeti módon szóltak-e ezek a poénok, és hát még ugye nem beszéltünk a szökött fegyencekről, és aztán ezek majd mindjárt jönnek. Tehát eredeti ez a poén, ugye az már sok ilyet láttunk, a Guy Ritchie-nek a Bluff című film, az végig erről szól, hogy béna bűnözők próbálnak igazi profik lenni, és amikor megjelennek a profik, akkor ők is összebénázódnak valahogy. Tehát ez mennyire eredeti, hogy arra épül egy film, hogy tulajdonképpen ügyetlenkednek az emberek, de a Szomjas György filmekben is hány ilyen van. Ugye a roncsfilm gyakorlatilag erről szól, hogy mindenki lúzer.
Igen, de mindenki ilyenkor Tarantinót kiált, vagy te most Guy Ritchie-t is kiáltasz, de ugyanennyire lehetne Coen-t kiáltani, ugyanis Coen filmek velejárója, hogy mindig ilyen anyagi nyerészkedés miatt kezdődik a probléma, és általában a társadalom mindenféle szegletéről érkeznek ezek a figurák, akik általában zsarolják a másikat, általában lúzerek, ugye kezdhetjük, vagy hirtelen eszünkbe juthat az égető bizonyíték, de lehet ez akár a Fargo maga, vagy talán az első filmjük, ugye a Véresen egyszerű, de ide sorolhatjuk a Nem védnek való vidéket, vagy a Nagy Lebowskit, tehát a legtöbb ilyen helyzetben gyakorlatilag átlag emberek, sőt mondhatjuk, hogy lúzerek próbálják egymást zsarolni, és anyagi haszonszerzésért próbálják egymás életét kioltani, vagy emberrablást követnek el, vagy más szörnyűséget, és ebből egy ilyen csehovi őrület alakul ki, igazából a kisember harca a nagyság felé, ami szinte teljesen reménytelen, és hogy extra spoiler legyen megint, ez a film, ez mégis megjutalmazza a lúzereket. Általában nem ez szokott lenni a forgatókönyv, tehát ezek a lúzerek szükségképpen el szoktak bukni. Viszont itt a rendező annyira szereti a szereplőit, hogy a végén megjutalmazza őket egy álom befejezés tekintetében.
Hát a befejezésig marha sok minden történik, és nekem is tök, én nem tudom, annyira megtekeri, annyiszor hát ugye megy ez a oda-vissza időbeli játék, erre is mindjárt rátérünk, gondolom, hogy annyiszor, annyi hát nem lehet más mondani, tehát annyit fordulatot rak bele, hogy már a végén én teljesen elvesztettem azt a eredeti fonalat, amit az elején azért csak fölvettem, hogy jó, akkor ezek nem fognak kibékülni, így van, tehát akkor ez nem egy jelenetek a házasságból lesz, ahogy mondtad. Itt aztán tényleg akkor belecsöppenünk egy ilyen darabolós cuccba. Most a beugrott az Antikrisztus című film, tulajdonképpen ennek is ez a lényege, bár ott van egy trauma, meghal a csecsemő, a család már aki a felnőtt tagja éppen szeretkeznek, és ugye kiesik az emeletre a gyermek, és akkor a mély depresszióba zuhan az anya, hogy a férj egy idő múlva azt mondja neki, hogy figyelj, így nem tudsz se dolgozni semmit, van az a kis erdőbeli hétvégi ház, menjünk ki, és beszéljük át, hogy a Willem Dafoe a férj, a feleségre most nem emlékszem, kimennek, és ott is elszabadulnak az indulatok. A rendező azt sugallja, hogy ott bizony egy sátáni, egy démoni erő szállja meg az asszonyt, és a végén Willem Dafoe-nak levágják a nemzőszervét, és egy borzasztó teljesen pont halálpontosan egy David Lynch-i őrületbe jutunk. Itt is ez van, és akkor nézzük a másik elemet, ez nekem annyira tetszett, a Family Guy-ba szokott ilyen lenni, hogy mond egy hülyeséget a Peter Griffin, hogy hát bezzeg, amikor még fiatal voltam, azért ezek a mozdulatok jobban mentek, és azonnal egy ugrás, és megmagyarázzák, hogy a Peter Griffin hogy jutott el odáig, hogy ezt a mozdulatot, most gondoljunk bármire, ezt nem képes megcsinálni, és bejátszák azt a pici epizódot, hogy ő fiatal korában, gyerekkorában hogy rándította ki a vállát, mondjuk. És ebben a filmben is az történik, hogy elviszi egy egész lehetetlen fejleményig a rendező a sztori vonalát, amikor már azt mondta, hogy na jó, ez már ne történjen meg, hogy azért van szarszaga a hétvégi házban, mert a padlástérben gengszterek rejtőznek, akik nem tudom hány napja vannak ott, és nem tudtak kimenni, és végül odaszartak. És szerinted ez mennyire tarantínos, hogy azért még tovább tarantínozzak, hiszen Tarantinónál is van az időség csere. Itt ugye az, hogy elviszi egy vonalig, ott történik egy gebasz, és akkor egyszer csak puff, jelenetváltás, snit, és megy a sztorinak azon részére vissza, ahol megmagyarázza, hogy ez az egész hogy alakulhatott ki. És többször is van ilyen a filmben. Ez mennyire import Hollywoodból?
Hát én ezt azt gondolom, hogy ez én nem importnak hívom, hanem egyfajta szubzsánernek, vagy intertextuális játéknak, vagy poszt-poszt modern filmkészítésnek, amilyen egyébként Tarantino is, hogy folyamatosan utal más rendezők munkáira. Igazából nagyon mélyre kéne visszamenni egészen az 50-es évekig és a Kubrick Killing című filmjéig, ahol ezt a technikát először úgy jól használta a rendező, és később a Kutyaszorító Bamba, ami már azért tegyük hozzá egy 30 éves film, Tarantino úgy használta, hogy magát a rablást sosem látjuk, de azt, hogy a karakterek hogy jutottak el a rablásig, azt viszont igen. És én amikor elkezdtem így kialakítani, most ez ilyen fellengzősen fog hangzani így a rendezői stílusomat, de hát az ember mégiscsak gondolkozik azon, hogyha például nagyjátékfilmet csinál, vagy filmet, akkor hogy fog mesélni, hogy fogja finom hangolni a saját munkáját, akkor felmerült bennem, hogyha flashbackelek, az úgy fog történni, mint egy kibontás, mint ahogy itt ebben a filmben is, egy előtörténet. Kicsit olyan, mint amikor egy ponyvaregényt olvasol, és átugrik időben egy másik dimenzióba, hogy annak a karakternek is lásd a történet ívét. És ez a fajta flashback nekem sokkal jobban fekszik, mint amikor egy kicsit olyan erőltetetten be van vágva egy kis jelenet. Ezt később már Tarantino egyébként nem csinálja olyan jól, mint a pályája elején. Tehát ha a Django-ra gondolsz, a Django-ban már sok ilyen rövid flashback van, ahol hirtelen megmutatjuk, hogy mi történt az asszonnyal, hogy kínozták, stb. Sokkal kevésbé hatásos, mint amikor egyszerre mész a figurával, és tényleg megtapasztalod az ő bőrén keresztül a történetet. Itt erre nagyon jó példa az apa figurája, aki szerintem az egyik legviccesebb karakter a filmben, egy házsártos öreg, akit tudjuk, hogy a faház, és hogy nem különösebben rajong a fiáért, igazán egy ilyen semmire kellőnek tartja, és mégis elindul, hogy megmentse a fia seggét vagy életét, plusz azt is tudjuk, hogy nem úgy akar meghalni, ahogy ott abban az öregek otthonában, vagy mibe vár rá a sors, és hát ugye ezt az egészet úgy látod, hogy van az elején egy apa-fia párbeszéd, az olyan, amilyen, sok minden kiderül belőle, és utána igazából már abban szembesülsz, hogy a történet egy pontján a fater megérkezik egy kocsival, aki nem is tudod, hogy először a fater, és telibegázolja a Atlea Tonzent, aki a Pittert játsza a pszichopatát, és így telibe vágja egy elektromos kocsi, és elrepül egy ilyen 3 méterre, na akkor megérkezett a fater, és onnan mesélik el a fater történetét, hogy ebbe a családi vérengzésbe, amibe a hétvégi házba betörők is becsatlakoznak, hirtelen hogy cseppen be a fater. És hát nagyon humoros annak a kibontása, hogy megszökik az öregek otthonából, ahogy lenyúlja az elektromos kocsit, ahogy anyázik, hogy ez a, nem tudom, zergebaszó vagy tölgyfabaszó kocsi, ami nyeli a benzint, aztán rájön, hogy nem is lehet megtankolni rendesen, mert hogy ez elektromos, akkor segítséget kér, és hát végig anyázza, hogy ezt a űrhajó buzimobil, ahogy mondom, tölgyfabaszó, nem tudom. Szóval mindent mond, és hát politikailag teljesen inkorrekt az öreg, egy másik világ gyermeke, és hát a rendező ez meg is bünteti ezért rendesen, tehát ő elmondja, hogy úgy akar meghalni, mondjuk úgy akar meghalni, mint szerinte egy férfi a háborúba. Hát nem tudom, hogy így halnak a férfiak, de egy fűnyírógépben végzi, amiben a gonosz pszichopata teszi bele, és hát ugye belei azok így, mint egy ilyen Kolbásztöltő Fesztiválon így előtüremkednek. Itt azért kiderül, hogy ezt a náci zombik rendezője készítette ezt a filmet, de sírsz a röhögéstől, legalábbis nekem nagyon vicces volt, hogy egy alapvetően olyan karakter, akit azért kedvelünk, mert politikailag inkorrekt, és mert teljesen inkorrekt, és zsörtölődős, kicsit ilyen öreg Torrente, úgy végzi, hogy a fatert belerakják a fűnyíróba, hát röhögnöm kellett, és utána beteljesíti a végzetét, hogy nem az öregek otthonába nyugszik a ismeretlen környezetbe, hanem mégiscsak a hétvégi házába, amit valószínűleg a saját kezével épített, természetesen rossz irányba, mint kiderült, tehát sose a naplementéket látja, hanem a napfelkeltéket, és hát ott a függő ágyba bele kell elógva gyakorlatilag megdicséri a fiát, hogy hát igen, faszalegény vagy, hogy így ellenálltál, ugyan bucira van verve az arca, innen jut eszembe, hogy Stoll Buci, Stoll András a hangja egyébként, hogyha magyarul nézitek, de svédül is remek.
A papa, ugye a Lars apja, az egy náci zombi. Ezt még nem mondtuk ki. Mondtad, hogy nem igazán polkorrekt a öreg. Hát ő egy náci, ha jól emlékszem, ugye végig tolja ezt a rasszista vakert, és teljesen bele, én nem tudtam még, mint, hogy ez a rendező csinálta a náci zombit. Van egy barátom, aki a náci zombi 2-től teljesen megőrült, hogy ez mennyire vicces. És akkor úgy néztünk rá, hogy jó, hát ez egy jó kis zombi film, és tele eredeti ötlettel, de mitől olyan, és akkor nem bírtuk kivakarni belőle, hogy miért tetszik. Valószínűleg az, hogy a mai napig, és én például nagyon sok könyvvel foglalkozom, recenziókat is írok, és rengeteg nácikkal kapcsolatos, a Hitlerrel kapcsolatos, rengeteg ilyen könyv van. És az egyik ilyen recenziónál azt kellett, hogy írjam, hogy Adolf Hitlerrel vagy a nácikkal bármit el lehet adni. Ugyanolyan, mint a kisbaba, meg a kiskutya, vagy a szexi csaj. A mai napig az embereket iszonyúan érdekli ez az egész. Én láttam olyan németeket, akik eljöttek ide Esztergomba, a búbánati tavakhoz, mert Németországban azt hallották, hogy egy tigris tank itt van a Kerektó mögötti egykor lápos, mocsaras vidéken, és hoztak egy nagyon speciális mágneses szerkezetet, ők most kiemelik. Ugye a második világháborús német tigris tanknak felbecsülhetetlen az értéke, ha eredeti és minél jobb állapotban van. Tehát ez valahogy olyan kultusz, és ezek az emberek általában elég zizik. Aki mondjuk ilyen könyveket elkezd gyűjteni, egy idő múlva nem bír ebből kiszabadulni. A Lemmy Kilmister volt ilyen, a Motörheadnek a basszusgitáros énekes zeneszerző alakja, ő legendásan gyűjtötte a második világháborús náci relikviákat. És ugye hát mindig el kell magyarázni, hogy ő konkrétan nem náci, ő abszolút nem rasszista, viszont nagyon érdekli. Tehát ez tök érdekes, és ez a papa, ez ennek a keresztmetszetében áll, ennek a tébolynak, és látjuk, hogy mondjuk ő valószínűleg még benne is volt a világháborús eseményekben, és itt visszaköszön az a vonal, amit most már a műfajá vált svéd film megfilmesített krimikben visszatér, a Millennium trilógia a nyitó darab, ami után jött a többi, abban is van olyan rész, ahol kiderül, hogy egykori svéd, a nácikkal kollaboráló svéd fasiszták, nácik valójában még mindig megvannak, és ezek még mindig kinyírnak embereket, és gonoszkodnak, és aztán ezekkel le kell számolni.
De a skandinávoknál én nem tudom, mennyi náci van, mert egyébként elég befogadó a társadalmuk, én azt látom.
Most már, de Németországban mi van?
De hogy azt látod, hogy a legtöbb filmben a fácángyilkosoktól kezdve rengeteg krimiükbe, akár
is,
a tetovált lány, tehát tényleg mindig előjön ez a náci, és most nem tudom, az melyik nácis film, amikor már dinoszauruszokkal is, mint ilyen birodalmi lépegetőkkel nyomulnak.
Ez nagyon jó.
Tehát tényleg ennek a náci skifi, náci zombi, náci horror műfajnak talán aztán a meglovagolója lett maga Tarantino, akinek csinált egy náci zombi, vagy egy náci verőfilmet, ahol a zsidó medve üti baseball ütővel a nácikat, és egy náci vadász különítmény Brad Pitt élén odavág nekik. De Spielberg is imádta a nácikat, egyfajta ilyen rajzfilmes, karikaturisztikus köntösbe rakni, és ugye az Indiana Jones-ba azért üti-vágja Jones professzor a nácikat, majd eljött Spielbergnek a felnőtt kora, és a nácikat komolyan vette, és ugye ebből született a Schindler listája, amikor is elkészülhetett Steven Spielberg felnőtté válása, és a saját múltjával, családjával, vallásával való szembenézés ugye a Schindler listája tekintetében.
Ez tényleg nagyon érdekes, biztos foglalkozott ezzel sok műsor, hogy ami a nyugati világnak a mumus, az nekik a nácik voltak, itt a keleti féltekén a mumus, ugye az a szovjet, a vörös kommunista diktatúra volt. Mészáros Mártától kezdve rengeteg olyan magyar rendező van, aki azért megjelenítette ezt, de például Szabó István rögtön kapásból a nácikat boncolta szét, ugye a Mephistóban. Tényleg valami miatt szükséges, és aztán ugye itt a paródia, most tegyük fel, van egy nagyon fiatal ember, a Z-generáció tagja, és megpróbálja, nem nagyon olvasnak, ugye, és akkor megpróbálja belőni, hogy most kik a rosszak. És ő nem biztos, hogy érteni fogja, hiszen ha ennyi humoros filmbe beteszik, ugye van a náci zombi is, hát az gyakorlatilag egy ilyen iszonyú humoros film, amellett, hogy egy horror sztori, egy zombi sztori. De annyira viccesen, tehát körülbelül úgy, mint a Rodrigueznek meg a Tarantinónak van az a Death Proof című ilyen splites filmje, hogy ugye mind a ketten ugyanazt nyomták, és egy ilyen szinte a dobozban is van, szóval a DVD-ben is párosan készítették el. A Rodriguez verziója egy ilyen zombi film volt, és várjunk csak, abban lehet, hogy nem is voltak nácik.
Okay. Hát abban nem voltak, igazából nem voltak nácik.
Jó, de jó, akkor ebbe rányúltam. Igen, árnyékra vetődtem, tehát azt akarom csak mondani, hogy annyira, tehát elcsépelt lett, na, magyarul. Itt viszont nem. Tehát itt jól hozza vissza, itt egy eredeti harcost hoz vissza a második világháborúból a rendező, ez a Virkola, és a papa szerepében még egyszer fölböfögi azokat a világháborús eszményképeket ebbe a mostanra, a 21. században már teljesen azért már helyére tett dologban, hogy hát ez már nincsen, és tök érdekes tényleg, ahogy mondod is, hogy hát itt még az öreg akkor egy utolsó hősies dolgot akar végrehajtani, valljuk be őszintén, ott már a férjet nagyon gyapálta az egyik szökött fegyenc, aki ugye a házuk padlásáról zuhant le egy kiadó szarás után, és aztán ezt mindjárt magyarázzuk. Tehát ott majdnem vége lett a férjnek, és a papája mentette meg azzal, hogy becsörtetett ezzel a kocsival, és aztán a papa túlélte ezt a, mert bosszúból a fegyenc meg bedarálta ezzel a fűnyíróval, de túlélte, és még ott valamit egyet-kettőt lőtt. Ugye? Volt
meg valami. Szíven szúrt a hátulról, vagy tüdőn, vagy én nem tudom hol, és hát a fia nem annyira tudta az apát megmenteni, de ennek ellenére büszke volt az apa, hogy beleállt ebbe a háborús haddelhadba, és hát végül is tarantinosan röhögünk, meg örülünk az apának, hogy megérkezett. Hirtelen nem azzal foglalkozunk, hogy ő mekkora náci, hanem hogy megmenti a főhőseinket, de hát tényleg elég hamar ledarálják őt is. Ahogy itt elég sok mindenkit elég hamar ledarálnak, nekem az egyik kedvencem egyébként a Roy volt, az André Eriksen. Nem hiszem, hogy ez a színész buta, de olyan szinten jól hozta az ostoba buta fickót, ugye ő az, akit már sokszor említettél, hogy beszarik a padlásra, és egy ilyen Izom Tibor szerepében van, gyakorlatilag nem sokat sejtel rendelkezik így szerepe alapján. Na most ő az, aki nem bírja visszatartani a fosást, mert ugye szó van róla, hogy igazából amíg odaértek így az erdőből, telette magát mindenféle bogyókkal, amire mondták a többiek, hogy talán nem a legokosabb dolog, de nem magyarázták el neki, hogy miért. Hát aztán saját tapasztalatából oda szarik a padlástérbe, aminekben ugye az a probléma, hogy ezek nem jöhetnek le, hiszen megfigyelőként ott várnak a, nem tudom, talán a megfelelő pillanatra, vagy kitörésre. De mit gondolsz, Oxi, hogy egyáltalán nekik mi volt ott a tervük?
Ott az volt, hogy tehát ők megszöktek egy börtönből, és sok filmben volt már hasonló, most például a Törvénytől Sújta című filmjut eszembe, teljesen hasonló módon egy ilyen elhagyatottabb, viszonylag kevésbé ilyen civilizált dolgokkal telipakolt, kevésbé telipakolt területről van szó, nagy erdőségek, mocsár, folyóvíz, tó, stb. Hegyek, és ők azt gondolták, hogy ugye mivel kevesebb, tehát erre kell menni, mert nem fogják őket látni az emberek, és akkor a körözés hatástalan lesz, bizonyára keresték őket, meglátták a házat, bemenekültek, és az volt a terv, hogy ott valamit találnak, amivel tovább tudnak majd menni, vagy megpihennek, csak hogy hazajött a házas pár, megérkeztek a hétvégi kecóba, valami miatt el kellett bújni, mert attól tartottak, hogy ott szem előtt vannak, nem lehetnek a házban, a ház előtt, a ház körül, menjünk föl, most csak szusszanunk egyet, aztán tova. Csak hogy közben megjött a házas pár, a srácnak hasmenése volt, és akkor mondták, hogy ne, mert itt nincs semmi másra lehetőség. Megjegyzem, hogyha napokon át, és itt valami ilyesmiről volt szó, napokon át vagy egy zárt térbe, azért legalább kétszer ürítened kell egy nap. Tehát lehet,
jó,
hogy csak
de
a kis dolgát...
lelophoztak, vagy nem tudom, visszatartottál? Nem. Az volt a fura, hogy három megáltalkodott ember, nem hiszem, hogy visszatartja őket az, hogy egy pár ott civakodik, vagy valami, hogy tényleg azt várták, hát hogy elmenjenek.
Ez nem volt életszerű.
Szerintem ezek egyből támadtak volna, de nagyon humoros volt a sztoria, hogy ezek leskelődnek, dramaturgiailag is érdekes volt, hogy a kerek formákról beszélnek, és hogy egész biztos vagy, hogy Meleg Dév, mint aztán kiderül, hogy így hívják,
az a legjobb.
Valójában nem is az asszony kerek formáiba csodál, vagy
ezt ki kell dolgozni, ezt úgy kell elővezetni, hogy ugye a nő ott teljesen összeomlik. Ugye először is lejutnak a padlástérből a fegyencek, és akkor ott elkapják a két civakodó házaspárt, vagyis a házaspárt leviszik a pincébe, na most jön a vallatás, a kínzás, a kifosztás, a nemi erőszak, hát a nő ott teljesen kész, és ott tudja, hogy hetekre, évekre bezárt fegyencekkel van, ahogy mondják egy legújabb vízből, hogy szia drágám, itt vagyunk a randevún, ne tudd meg, mennyit spóroltam erre, azt mondja, mert nem volt olyan drága vacsora, én nem arra gondoltam, mondja a férfi. Ugye itt is spóroltak a srácok, és a nő gondolhatja, hogy ezek aztán baromi kanosak, ezek úgy meg fogják rakni, hogy abban nem lesz köszönet. És már ott tökő eljátsz, hogy itt iszonyúan retteg a csoportos nemi erőszaktól, jön a gangbang, és ő szét fog szakadni, mert ilyen drabális állatok. Csak hogy, és bocsánat, akkor visszaadom a szót. A szó a stúdióé.
Hát ugye egyrészt az már egy csavar, hogy a férj annyira utálja már a feleségét, hogy azt mondja, hogy na, majd meglátjuk, hogy őket mennyire élvezed. És már a rabok is röhögnek, hogy fú, micsoda hideg egy rohadék vagy lárs. És utána hát a nő az teljesen kész van, mikor azt mondja a faszi, hogy na, akkor gyerünk Meleg Dév. És elkapja a főhősünket, és ráfekteti a biliárdasztalra, és indulhatna a hátsó kapus játék. És ezt nagyon jól elhúzza a rendező, tehát mert tényleg már te se akarod, hogy egy ilyen ponyvaregény szintű kurás legyen belőle. Egyébként én a ponyvaregénynél sok emberrel vitatkoztam, hogy ez mennyire veri ki a biztosítékot, az a jelenet, amikor Marcellus Wallace-t megdugják hátulról. Én imádom, ha valami, hogy is mondjam, túlzás, vagy nagyon szeretem, amikor játszik egy rendező azzal, hogy a határokat feszegeti, és speciál én itt még azt mondom, hogy én itt még bátrabb is lehetett volna, tehát megdughatták volna segbe a lárst, mert megérdemelte volna nyilván, ahogy a feleségével bánik, de nem megy el eddig a rendező, mindig megkíméli a lárs segét, és már itt láthatod, hogy azért egy finomabb alkotóról van szó, tehát Tarantino ennél sokkal durvább, tehát ő simán megöli, beáldozza a főhőseit egy ilyen esetben, akár Cohen is, tehát megöli a film első harmadánál a nem vénnek való vidékbe a főhőst. Itt nem, itt azért megmarad az a fajta vígjátéki elem, hogy ezek végül is a legnagyobb szarban is túlélők lesznek, sőt, igazából az apa elvesztésén kívül olyan nagy lelki trauma nem éri őket, mert ilyen hősként jönnek ki ebből az egészből, de annak nagyon örültem, hogy nem megy át az egész Terminátor filmbe. Tehát ezt nagyon nem szerettem, amikor full Terminátorra alakulnak a loser hősök, és kiderül, hogy szuper képességeik vannak. Bár hozzáteszem, hogy azért egy kicsit furcsa volt, hogy aztán mégis legyőzik a Roy figuráját, ugye a nácit, aki odakulázik ezt mindig el kell mondani, mert tényleg nagyon humoros, hogy odaszarik, és a többiek könyörögnek, hogy ná, és mondja, hogy hát ne hülyeskedjetek, nem bírom visszatartani, nem fogom megalázni magam, és erre a többiek mondják, hogy miért, hát ezzel nem megaláznod magad, hogy itt szagoljuk a szarodat, és itt szenvedsz. Na mindegy, szóval, hogy ez a faszi aztán rájuk támad, és egy ilyen nagyon durva bunyó veszi kezdetét, hát öröm nézni, ahogy megcsúszik a csávó, leesik, ráesik arccal egy borosüvegre, a nő rátapos a csávó fejére, azt szétrobban alatta a borosüveg, azt szétveri az arcát. A faszi mindig be akar avatkozni, a Lars, de azt mindig pofán vágja a könyökével, úgyhogy hátra se néz, tehát pontosan tudja, hogy hol van, valószínűleg nagyon hangos. Még a feleség egy kicsit hatékonyabb, tehát egy ilyen nagyon véres, erőszakos bunyót látunk egy vígjátékban, hát ettől tarantinói az egész, és hát számomra szörnyen élvezetes, tehát hogy tényleg egy rendezőt helyezni ennek az egész szörnyűségnek a központjába, egy féltehetségű rendezőt és egy féltehetségű színésznőt, akik itt gyakorlatilag egyébként a képességeiket nem használják ki, tehát az első kritikám igazából annyi, hogy még zseniálisabb lett volna a film, hogyha valahogy bebizonyosodik közben, hogy a faszi ez mégis jó rendező, mert úgy rendezi az eseményeket, hogy gyakorlatilag kiderül, hogy azért ő tud rendezni, és a színésznő is elhitetné több esetben, hogy ő mennyire jó színésznő. Erre van egy-két példa, de nem dramaturgiailag nem ez a fontos. Ez még egy jó adóász lehetett volna.
Azért nem így történt, mert Tyler Durden megmondta, hogy nem a munkád vagy. Tehát, de akkor vissza is kérdezek rögtön, hogy te el tudod, mondjuk biztos rengeteg sztorid van, sok szakmabeli kollégát ismersz egész közelről, hogy aki, és tudjuk, hogy például a színészek ilyenek, hogy nem bír leállni, ő mindig kicsit hoz egy figurát, nem, nincs már szinte saját maga arca, identitása vagy egyénisége. Tényleg van ilyen, hogy egy adott stressz helyzetben, vagy egy kicsit szélsőségesebb helyzetben valaki a film szakmai alapját, hátterét, profilját tudná hozni az elképzelésre. Mert itt azért rendesen stresszelve vannak a főhősök.
Hát itt van is egy jelenet igazából, amikor átverik a Roy-t, hogy az egy nagyon vicces jelenet, hogy próbálja Liza átverni a Roy-t, hogy hát figyelj, nem tudom, észrevetted, de nagyon bejössz, és nem akartam, hogy a férjed előtt mondani. Tehát a Roy annyira egyadsejtes, egybites csávó, hogy nem érti, hogy a nő közeledni akar, hogy hát te zsidó vagy, vagy valami ilyesmi, de amíg eljut, hogy ennek a nőnek ő tetszik, meg hogy még az fel se villan, hogy elterelés van, és a háttérben a Lars igyekszik irtozatosan pókon verni a Roy-t, de hogy igen, ez egyfajta színészi képesség, illetve jó, nem mondok igazat, mert tényleg megcsillantja. Van egy rész, amikor azt mondja a Lars a Lizának, hogy életed alakítását nyújtottad, akkor inkább azt mondanám, hogy a Larsnak a tökössége jelenik meg, és az a jó rendező az igazából csak a végén villan meg, amikor kiderül, hogy túlélve ezt az iszonyatos mészárlást, ezt a hétvégi skandináv őrületet, filmet csinálnak a saját életükből, picit átírják a sztorit, még ott el is játszik a film egy geggel, hogy mi lenne, hogyha hollywoodi sztárok alakítanák őket, egyébként milyen vicces lenne a végén ott látni a George Clooney-t, meg a Brad Pitt-et, meg a többieket. De nem, tehát csak hogy ebből hollywoodi film is készül, és természetesen ő rendezi, és siker lesz, és a Liza játsza, a Nomi Rapace, és tök jó lesz. Ez egyfajta ilyen happy end, ilyen könnyed vég, igazából a rendező iránya is, hogy ő egy véres vígjátékot csinál. Tehát, hogy ez felteszi az ira a pontot, hogy ez komédia, és kicsit fel is menti magát a lélektani ábrázolás hiánya alól, tehát, hogy itt, amit ígér a film eleje, hogy ők egy párkapcsolati drámában fognak kulminálódni, azt lecseréli egy ilyen túszt filmé, és a túszt filmből lesz egy kicsit gore-horroros öldöklés, de mondom, ezekben a műfajokban a váltás szerintem nagyon könnyeden megy át, és nagyon szórakoztató, de hozzáteszem, hogy számomra, vagy nem tudom, Oxy számára talán, nagyon sokan ezt már például túlzásnak fogják érezni, tehát a film 60%-a utáni rész az annyira erőszakos és annyira rajzfilmszerűen parodisztikusan horrorisztikus, hogy tényleg a fűnyíróval való belezés az már a Peter Jackson Hullajó című filmjét idézi.
Igen, és hogy egy gyors ellenpárt mutassam, hogy gondolkoztam, hogy ez a téma, ez tényleg egy örök téma, ahogy a régió házaspárok a több évtizede együtt egymás nyúzóknak a sztoria, és ugye nem is a vágy villamosára gondoltam, hanem egy régi filmek között matattam a fejemben, hanem a Nem félünk a farkastól, ugye Richard Burton és Elizabeth Taylor, és ezt múltkor újra megnéztem, és az is egy kamaradarab, és ugyanez egy házikóba játszódik, illetve ott, vagyis hát egy házban, ahol meghívják, vagy beesnek a barátaik, szintén ilyen, hát mondhatjuk, ilyen értelmiségi házaspár, elindul egy ilyen éjszakai, eléggé kapatos állapot, van leledző beszélgetés, mármint, hogy mindenki jól be van rúgva, és aztán kimennek még a ház elé, még arrébb botorkálnak, megint visszatérnek, de különösebben nincs mozgás, egy igazi kamaradarab az is. Ez mindig egy jó téma a filmrendezőknek, ahogy észreveszem, és itt a rendező valószínűleg ezen agyalhatott, hogy többféle szempontot gyúrt egybe, hogy mi alapján lehet az izgalmat megtartani, de valahol mégis esetleg, és van mondani valója természetesen, tehát pont ez, amit mondasz, hogy a végére kisimulnak a ráncok, végül is ott ugye a férj végig azzal vádolta a feleségét, hogy frigid, hogy igazándiból nem jó az ágyban, a feleség azzal vádolja végig a férjét, hogy tehetségtelen rendező, és mind a kettőnek pont az elevenére tapint a társa, hiszen ezek azok a dolgok, amiken vagy nem tud, vagy nem akar, vagy nem képes inkább változtatni, és emiatt tönkre megy a kapcsolatuk, és még persze természetesen van ez a szakmai féltékenység, a rendezőnek azért csak-csak sikerül egy-két gagyi produkciót csinálni, de a nő az már azt mondtad is, hogy igazándiból már csak ilyen gyógyszerreklámokban szerepel, mint az Agymenőkben, ott is a főhős nő csak egy aranyér reklámban szerepel, hát mondjuk az egy ilyen jó paródia ilyen szempontból. És hát nem is tudom még mi jutott eszembe, hogy a fő fegyenc, aki ugye mindig osztja az észt, az egy az egybe a fiatal új Laki Dénes. És most láttam Eperjes Károly filmjében, a Magyar Passióban a új Laki Dénesnek hát vélhetően egy ilyen utolsó szerepe. És hát ő mindig ezt a robosztus, ilyen nagy bajszos, ilyen dörmögős és ilyen batár embert, ugye már megint csak a Szomjas György filmeket vehetjük elő, illetve még, ha jól emlékszem, a Szerelem első vérigbe is. De ő mindig, amikor ilyen pozitív volt, akkor ilyen nagyon jó volt ránézni, hogy hát igen, ez a nagy darab mackó, ez azért mindig rendbe teszi a dolgokat, bár vélhetően nem egy agysebész. Na itt aztán ez a svéd új Laki Dénes, hát ez a legbrutálisabb fickó, ez az, aki állandóan elrendeli az a nemi erőszakokat, a legszigorúbb a túszokkal, amikor ott ugye még túszként szerepelnek, a túszként szerepel a házaspár, és aztán ugye ki is törnek, mert és egy kicsit annak is a kritikája, én ahogy figyeltem ott a jelentben, hogy van ez a értelmiségi felsőbbség, hogy figyelj, nehogy már ne tudjunk kiszabadulni, nézd csak, hát nekünk basszus, eszünk van, mi azért a fejünkből belévő dolgokból élünk, ez meg három tufa, három gyökér. Hát ezeket simán legyőzzük, és akkor ugye a csaj indítja meg ezt az offenzívát, amit meséltél is, hogy hát simán be lehetett a leghülyébet palizni, és aztán végül vissza tudnak vágni az egésznek. Nem tudom, hogy tehát lesz ennek például valamilyen csavarja, folytatása, hiszen itt nem az, hogy ilyen spin-offokat készítenek, de szerinted folytatása lehet ennek, ahogy már láttuk a svéd filmgyáraknál azért előfordult ilyesmi?
Nekem ez nem jutott eszembe, nekem az jutott eszembe, hogy ez a rendező ezen felbátorodik, és el fog rugaszkodni a horror műfajától, hiszen ez a legsikeresebb filmje eddig, és egy szerintem kritikailag is viszonylag jól sikerült. Az IMDb-n 6.9-es átlaga van. Még mielőtt pontozunk, elmondom, hogy nekem a vége motorcsónakos jelenet is nagyon tetszett. Egyszerre idézte az amerikai filmeket, és egyszerre volt nagyon skandináv az, ahogy ott a motorcsónakba ott püfölték egymást, meg hát van megint egy olyan, mindig minden 20 percben volt egy olyan momentum, amit szerintem nem fogsz elfelejteni itt, amikor a Nomi Rapace a horgászkészletet a svéd újlaki dénes arcába vágta, ugye Atle Antonsennek, és hát így mindenhol a kapásjelző a szemöldökébe furódva, vagy a száját épp egy horog szúrta át, és utána ő úgy játszik végig, mint egy karácsonyfa, tehát ez így mind rajta ló.
Nagyon jó, ez igen.
És hát úgy bunyóznak, meg úgy a végén oda nyomják természetesen a kezét a motorcsónakhoz, a lapáthoz, tehát aztán a végén már kívántad is ezeket a részeket, tehát hogy anélkül itt nem lehet befejezni, hogy ne legyen egy kis kézdarab benne, és nagyon jó dramaturgiai érzékkel a végére hagyta azt a döntést, hogy ők most kibékülnek, vagy nem. Hát volt egy pillanat, hogy a Lars beesett ugye a vízbe, mert húzta maga után a test, a újlaki, svéd újlaki test, és húzta lefele, és a lényeg az, hogy hát ott a nő ugye a kezét nyújtja el, vagy sem, megmenti a férjét, vagy sem, és hát spoiler, megmenti. Ez egy romantikus, véres romantikus komédia, és megúszszák, és sikertörténetre viszik a saját történetüket, vagy élethelyzetüket, és bombasztikus franchise alakul ki belőle. Én inkább azt tudnám a második rész helyére elképzelni, hogy ebből lesz egy amerikai változat, egy sikeres amerikai változat, és ezt egyébként nagyon jól meg lehetne csinálni Amerikában is. Hozzáteszem, teljesen felesleges, de tudjuk, hogy a világ erről szól, hogy mindennek megcsinálják az amerikai változatát, hajrá! Lehet, hogy Coen még egyet tud rajta például tekerni. Én, ha megengeded, lassan áttérnék a pontozásra.
Pontozzunk!
Hát az IMDb-n 6.9-en áll, és én egy 7-est akartam ráadni. Amikor megnéztem, akkor én 9-esre értékeltem, aztán 8-asra. Lehet, hogy én is már több hete néztem, hogy frissen az ember rendesebb. Én lehet, hogy egy 8-ast adnék rá, mert azért én nagyon jól szórakoztam.
Én azért adok 7-est, mert tehát nagyon tetszett, és nagyon örültem, hogy Nomi Rapace látom minden egy teljesen új műfajba, illetve most már sok olyan műfajba is szerepelt, ahol folyik a vér, nagyon kell érte aggódni, nagy a veszély, de azért mégiscsak ez egy kicsit ilyen B-mozi áthallás is volt, illetve egy olyan kamara darab volt nekem, amiben azért számos sablont korábban más filmekben látott sablont puffogtattak, tehát az eredetisége nem méltatja többre, de nagyon jól szórakoztam, tehát itt úgy kell beárazni először a filmet, aki neki veselkedik, hogy nem kell nagyon mélyre süppedni, az elején ilyesmit ígér, hogy itt esetleg egy családi dráma, egy házastársi dráma bontakozik majd ki, de aztán nagyon gyorsan, tehát amikor a fickó például odaszarik a padlástérbe, onnantól kezdve nem vitás, hogy hát itt valami egészen ilyen penetráns irányba fog elindulni, ezért 7-es, jól szórakoztam, én mindenkinek ajánlom.
És nem maradt más hátra, mint népszerűsíteni a honlapunkat, a 2020 filmodüsszeja.hu oldalát, a Kelló Könyvkultúra magazint, aki táptalajt ad és támogatást működésünkhöz. Mellesleg speciális vendégekkel is érkezünk hétről hétre, vannak 2-es, 3-as podcastek is már az oldalon, és sorozatokkal is foglalkozunk, de hát állandóan Oxival vesézzük hétről hétre a mozifilmeket és az aktuális streaming premiereket. A további megjelenésünket pedig mindjárt mondja Oxi.
Így van, a 2020 filmodüsszea megtalálható, tehát akkor a különféle népszerű és a legismertebb közösségi oldalakon, úgy mint YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram, anyavállalati weboldalunk, tehát akkor pontosan könyvkultúra.kello.hu. Itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, itt minden eddigi két évadon is már túlmutató adáscsokrunkat meg lehet hallgatni, tehát adásonként, ahogy az előbb említett honlapokon, illetve felületeken. Aki hosszabban szeretne nekünk írni, azt tegye meg, nagyon várjuk, hasonlóan a kommentekhez és lájkokhoz, tehát e-mail címünk 2020 filmodüsszea@gmail.com.